Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, a műsort délután 3 órától rögzítettük. A következő órában a brit bel- és külpolitikáról, illetve elsősorban a Brexitről lesz szó. Boris Johnson miniszterelnök szeptember első hetében, azon túl, hogy több fontos, szimbolikus szavazáson is vereséget szenvedett a londoni parlamentben, elvesztette a többségét is. Sőt, testvére a vállalkozásokért, energiapolitikáért, iparfejlesztésért és oktatásért felelős csúcsminisztérium vezetője is lemondott minden posztjáról, azzal indokolva ezt, hogy a családi lojalitás és a nemzeti érdek nem egyeztethető ebben a pillanatban számára össze. Hogyan lehet összefoglalni a londoni történéseket? Mit látunk most a brit fővárosban? Alkotmányos, vagy inkább mondjuk úgy demokratikus válság kezd kialakulni?
Szerintem egyik sem jelen pillanatban, ugyanis ezek a szavazások, illetve a miniszterelnöknek a különböző politikai húzásai egyrészt az alkotmányba beleférnek. Nagy-Britanniában úgymond nincs írott alkotmány, de hát ez nem teljesen igaz, mert azért a parlamenti döntések és ezek mind beépülnek az alkotmányba. Másodszor pedig végül is a demokratikus játékszabályok szerint folyik a játék. Az megkérdőjelezhet, és ott van vita esetleg, hogy annak idején 2016-ban a britek többsége kb. 52% a kilépés mellett döntött. Ugyanakkor a brit parlamentben a képviselőknek a többsége maradás párti, tehát hogy mennyire tükrözi a nép akaratát a parlamentnek az összetétele, ez egy ilyen örök kérdés. Gyakorlatilag visszamegy ez az egész vita a 18. század végére. Edmund Burke-höz, akinek alapvető munkái vannak ilyen szempontból, és az ő elve az volt, hogy abban például, ha valakit megválasztanak, akkor ő úgymond szabadon dönthet politikai meggyőződése a körülmények függvényében, és abban az esetben, hogyha a választói nem elégedettek a teljesítményével, akkor legközelebb leváltatják. De mindesetre most van ez a diszkrepancia, úgymond a választók többsége. Persze most a kérdés az, hogy mi a választók többségének az akarata, mert az újabb felmérések szerint a többség most már a maradás mellett döntene, de ezt azért én óvatosan kezelném, mert az utóbbi 3-4 választás referendum esetében a brit közvéleménykutatók elég jelentősen tévedtek. Tehát hogyha a demokráciáról, alkotmányosságról beszélünk, akkor végül is azt lehet mondani, hogy mindaz, ami történik annak ellenére, hogy természetesen rendkívül kaotikus és szokatlan, ilyen nem nagyon volt még. Ez még mind belefér a mind a két mondjuk játéktérnek a küzdelmébe.
Néhány hónappal ezelőtt, amikor beszélgettünk, akkor is arról volt szó, hogy mennyire furcsa vagy szokatlan az a helyzet, ami Londonban, illetve a brit politikában zajlik. Ahhoz képest most már mondhatni talán, hogy szintet léptünk. Volt ehhez hasonló időszak, vagy ehhez hasonló helyzet az Egyesült Királyságban, amikor ennyire képlékeny, ennyire nehezen mozgó volt a politika, illetve a londoni törvényhozás?
Hát hirtelen nem nagyon emlékszem ilyenre. Egyes esetek voltak, tehát nagyon sok szó esett alkotmányság szempontjából is arról, hogy Boris Johnsonnak az úgynevezett elnapolása, angol szó prorogation, ez mennyire alkotmányos és nem alkotmányos, pontosan azt hiszem a döntött londoni legfelsőbb bíróság egy beadványa kapcsolatban, hogy végül is ez alkotmányos. Erre 1948-ban volt példa, amikor a Lordok házának a jogkörét alaposan megnyírbálták, tehát erre is volt már precedens. De az, hogy tulajdonképpen egy ilyen patthelyzet alakuljon ki, és hogy ilyen nagy számba adott esetben a kormányzó pártnak a támogatói, illetve képviselő föllázadjanak idézőjelbe a miniszterek ellen, 21-en ellen szavaztak. Ilyenre nem nagyon volt példa. A kaotikus állapotok voltak azért, ez a demokrácia velejárója. A zajos játék mindig lezajlottak a brit parlamentbe. Érdekes átülések is voltak, ugye most is egy volt miniszter átült látványosan, most szóba hozták többek között Winston Churchill unokáját, akit idézőben kizártak a parlamenti frakcióból. Az igazság az, hogy a nagypapa konzervatívként kezdte, liberálisként folytatta, aztán konzervatívként fejezte be, tehát azért voltak látványos átülések, viták és így tovább, de ilyen sűrűn talán és egyszerre ezek a jelenségek nem jelentkeztek, különkön lehet ezeket felsorolni.
Ugye említette, hogy nem biztos, hogy leképezi teljesen a választói akaratot, a brit parlamenti képviselők akarata vagy gondolatvilága a Brexitről. Meg lehet-e azt satszolni, hogy az alsóházi képviselők hányad része Brexit párti és hányad része Brexit ellenes? Mert hogy Jeremy Corbyntól, a brit munkáspárt vezetőjétől is hallunk néha ilyen nyilatkozatot, néha olyat.
Igen. Egyrészt a konzervatív párton belül vannak maradáspártiak. Nem lehet tudni pontosan, hogy hány, de hát több tucatnyi talán. A munkáspártiak között viszont vannak Brexit pártiak is. Tehát említett Jeremy Corbynt, aki az egyik kulcsfigurája ennek az egész történetnek, és nem pont pozitív értelemben, mert ő kezdettől fogva euroszkeptikus. A történelmi hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy a brit tagságról már volt referendum, és akkor a munkáspárt ellene szavazott egy emberként szintén, és a konzervatívok mentették meg egy emberként 70-es években a brit tagságot. Tehát a munkáspártban is nagyon erős vonulat van, amelyik euroszkeptikus, amelyik úgy gondolja, hogy egy brüsszeli központosítás, a EU állampolgároknak a beáramlása, a munkahelyvesztés, és így tovább az nem pontosan a lévő pártnak a támogatóit szolgálja. Tehát mind a két párttal vannak átfedések. Egy-két olyan alakulat van, amelyik úgymond tiszta alakulat. Az egyik a Skót Nemzeti Párt, amelyik tisztán maradáspárti. Ugyancsak tisztán maradáspárti a liberális demokrata párt, de ők együttesen 35 és 11, tehát 46 szavazattal rendelkeznek 650-ből. Az abszolút maradáspárti gyakorlatilag azt hiszem csak a Demokratikus Unió párt, Észak-Ír párt, mindössze 10 szavazattal, bár nagyon fontos, mert eddig ők biztosították a többséget May kormányának, illetve nagyon rövid ideig Johnson kormányának. A többiek ide-oda, tehát nyilván zöldek, egy-két szavazattal maradáspártiak, aztán vannak olyan függetlenek, akik Brexit pártiak. Érdekes módon az egyik legerősebb párt, illetve a harmadik legerősebb párt jelen pillanatban a Brexit párt, Nigel Farage pártja, és a Nigel Farage pártja nem rendelkezik parlamenti képviselettel, mert Nigel Farage pártja nagyon jól szerepelt a legutóbbi Európa parlamenti választásokon, és ha lennének előrehozott választások, akkor egyik verzió szerint, hogyha a október 17-e előtt lennének, akkor kapnának kb. 8-9%-ot, hogyha utána, akkor meg kapnának, tehát novemberben, akkor meg 18%-ot kapnának, tehát akkor már ők elvileg jelentősebben szerepelnének, de hozzá kell tenni azt, hogyha még mindig a demokráciáról beszélünk, és az, hogy mennyire tükrözi a brit parlament a választói akaratot, hogy köztudott, hogy a brit választási rendszer erősen torzít a nagypártoknak a javára, ugyanis csak egyéni körzetek vannak, és relatív többséggel lehet győzni. A leggyakrabban talán felhozott példa ennek a mondjuk a torzításra, hogy volt olyan év, amikor a liberális demokraták a szavazatoknak kb. 18%-át szerezték meg, tehát közel egyötödét, és mindössze azt hiszem 10-12 helyen rendelkeztek a 650 tagú parlamentben, mindenhol második, harmadikak voltak gyakorlatilag. Tehát ez is elképzelhető, hogy most a Brexit párt adott esetben 18%-ra fogják mérni egy előhozott választásnál, és elképzelhető, hogy egy képviselő se lesz a parlamentben. Ez egy újabb örök vita, hogy melyik az a választási rendszer, amelyik legjobban leképezi a választói akaratot. A másik oldalon gyakorlatilag nincsen küszöbb, viszont ez azt eredményezhet, hogy 18-20-30 párt is szerepelhet egy adott törvényhozásba, milyen volt a 90-es éveken Lengyelországban, ahol a koalíciót egy tucat párt alkotta, viszont tehát abszolút működésképtelen. Az angolszász gondolkozásmód, és ez az amerikai is, hogyha a torzít is az eredmény, de működőképes, kormányképes, munkaképes kormányt hozzanak létre, tehát lehet, hogy 30-40%-kal abszolút többséget lehet szerezni a parlamentbe, de akkor azzal tudnak dolgozni, mint hogyha teljesen arányosan elosztják a szavazatokat, és akkor hát egy olyan koalíció kényszer van mindenkin, ami gyakorlatilag hát megbénítja az egész kormányzást.
A szeptember elejé események, történések mennyire gyengítették meg Boris Johnson pozícióját a párton belül, ha meggyengítették?
Igen, ez egy újabb kérdés, hogy meggyengítették, mert amikor belépett, akkor 10%-kal megugrott a konzervatív pártnak a támogatottsága. Ilyen pillanatban is eléggé jól, tehát 38% körül mérik, a munkáspártot 28% körül. Tehát azt lehet mondani, hogy Boris Johnsonnak a belépése az elkötelezett konzervatív szavazókat erősítette meg, akiknek akár David Cameron a maga zöld politikájával, vagy Theresa May a kicsit balanszírozó politikájával nem volt eléggé kemény. Tehát őket megerősítette, és a konzervatív pártnak a tőszavazói úgy tűnik, hogy nagyobb számban állnak Boris Johnson mögé, mint ahogy jártak korábban Theresa May mögé. Viszont ez egy másik kérdés, hogy lehet-e akár egy ilyen torzított vagy torzító választási rendszerbe szinte kizárólag a tőszavazókra támaszkodva nyerni választást? Valószínű, hogy nem, hanem mindenképpen kellenek azért ingadozók, középen levők, mérsékeltek, akik hol ide, hol oda szavaznak, és az ő esetükben Boris Johnson talán egy kicsit túlságosan radikális, túlságosan sarkos. Viszont az igazság az, hogy Jeremy Corbyn hasonlóképpen, hiszen Jeremy Corbynról tudni kell, hogy ő egy régi vágású marxista. Tehát az lehet Boris Johnsonnak adott esetben egy ütőkártyája egy adott esetben megtörténő előhozott választásnál, hogy a britek azért csak nem akarnak egy régi vágású marxistát megválasztani kormányfőnek, tehát magyarul inkább fogják be az orrukat és szavazzanak a konzervatívokra, még akkor is, hogyha minden értenek egyet velük.
És mi történik azokkal az ön által már említett tori képviselőkkel, akiket hamarosan kizárnak a pártból, de legalábbis a frakcióból biztosan, mert ellenszegültek a kormányfő akaratának, és nem úgy szavaztak az elmúlt 3-4 szavazáson, de minimum egy fontos szavazáson, ahogy Boris Johnson kérte, például az előrehozott választásról, vagy például a kemény Brexitet blokkoló, megakadályozó elképzelésről. Velük mi lesz?
Hát valószínű, hogy nagyon soknak a politikai pályáját jelenti ez. Láttam egy listát a saját körzetükről, és kb. A felüknél a választóknak a többsége maradás mellett szavazott. Tehát, hogyha most egy erős távozás melletti platforma lép föl a konzervatív párt az új szavazásnál, már pedig szint kell vallani. Ugyanis a brit hagyomány, hogy választásokon a nagypártok úgynevezett manifestumot adnak ki, amiben hát gyakorlatilag egy pártprogramot tárnak a szavazók elé. Ez a konzervatívoknál esetleg kisebb mondjuk a zűrzavat okozhat, mint a munkáspártnál, mert a munkáspártnak akkor most már szint kell vallani, hogy maradáspárti vagy nem. Tegnap volt egy tévéműsor, ahol a munkáspárti árnyék külügyminiszter Emily Thornberry kijelentette, hogy amennyiben a munkáspárt kerül a kormányzásra, akkor ő a lehető legjobb Brexitet fogja tárgyalni, utána pedig a brit parlamentbe, amelyet fog kampányolni, hogy elutasítja a parlament ezt a döntést, és a Nagy-Britannia maradjon az EU-ban. Tehát lehet látni, hogy ez abszolút összeegyeztetetlen álláspont, és a vezetésnél is, ahogy mondtam korábban, Jeremy Corbyn euroszkeptikus. Tehát ő nyíltan szeretne távozni. Két kivétellel, a Vámuniót szeretné megtartani, illetve az egységes piacot, de amúgy ő se híve a brüsszeli politikai vezetés alá való tartozásnak. Tehát viszont a munkáspártnak is nyílt szint kellene vallani ebben az esetben. Érdekes lesz, hogy október 15-e, 7-e, ez a két időpont, amiről most beszélünk, mindkét pártnak, de illetve mindig pártnak meg lesz az őszi nagy kongresszusa. Tehát, hogy ott mi fog történni, az előrevetített sok mindent a későbbiekbe, de az, hogy adott esetben, ha a választásokat írnak ki, az emberek hogyan fognak szavazni, az egy nagy kérdés, mert egyrészt befolyásolhatja őket az, hogy milyen pártprogramok lesznek, másodszor pedig, hogy milyen pozíciói lesznek abban az esetben a Britániának. Boris Johnson azzal érvel, hogy az, ahogy a hard Brexit-et gyakorlatilag blokkolták, illetve nem akarják, azt is blokkolni akarják, hogy előhozott választások legyek még október 15-e előtt. Ezzel gyakorlatilag az EU kezébe nagyon komoly ütőkártyát adnak, mert az EU azt mondja, hogy hát akkor semmifajta úgymond zsarolási potenciál nincs a briteknél, lehet tovább folytatni az eddigi meglehetősen kemény vonalos politikát a brit kilépőkkel szemben.
Erről még hamarosan kérdezném, de visszatérve egy kicsit ezekre a ellenszegülő torikra, nem képzelhető el az, hogy függetlenként indulnak és az adott körzetet megnyerik? Vagy inkább a konzervatív pártra, és nem pedig személyekre szavaznak?
Hát valószínű inkább a pártokra szavaznak, tehát pártjelöltekre szavaznak, a párt által jóváhagyott jelöltekre szavaznak, tehát minden jelöltnek, ahogy nem független, akkor a pártnak a jóvágyásával kell indulni. Függetlenként is lehet indulni, de az elég nehéz, hiszen nagyon erősen gyökeret vertek a pártok azért az egyes körzetekbe. Ezen kívül eléggé magas kaució van, amit elveszít az adott esetben a jelölt, hogyha jól tudom, 5%-ot nem kap minimum. Egy-két politikus, akik most ellenszegültek, a pályuk végén járnak, tehát Kenneth Clark például, aki a major kormányban volt miniszter, Lord Soames, Churchill unoka, meglehetősen idős, Philip Hammond, pénzügyminiszter volt, ő is valószínű pálya végén jár, Oliver Letwin, Cameronnak volt inkább az ember, és nem Maynek, vagy pedig Johnsonnak. Most különben egy elképzelést felvetettek, hogy hát lehet esetleg visszaút ezeknek a képviselőknek, tehát nem végleges a frakcióból való kizárásuk, hanem lehet esetleg visszaút, de valószínű, hogy azért olyan éles ellentétek alakultak ki közöttük és a jelenlegi pártvezetés között, hogyha a brit konzervatív párt a Boris Johnson vezetésével vág neki, már pedig az ő vezetéssel fog megjön a pártelnök a következő választásnak. Johnsonnak lesz valószínű annyi befolyása, hogy ezek közül, a képviselők közül akár az összeset, akár bizonyos számú képviselőnek az újraindulását, ha egyáltalán akarnak, meg tudja akadályozni, és egy a konzervatív pártjának irányvonalához közelebb álló jelöltet indít a párt az adott körzetben.
És ugye itt a fő probléma az volt, hogy ellenszegültek Boris Johnson akaratának, és fenyegetőzése ellenére az alsóház megszavazott egy javaslatot, amely megakadályozná a rendezetlen Brexitet. Ez várhatóan átmegy a Lordok házán? Erről műsorunk idején vagy műsorunk után szavaznak?
Valószínű átmegy. Kezdetben egy-két nap ezelőtt még voltak olyan elképzelések, hogy a Lordok házában a konzervatívok esetleg megpróbálják elhúzni az időt, hiszen bizonyos mértékben ketyeg az óra. Ez az elnapolás, ez a prorogation 9-12 között lépne életbe, tehát addig kell valamit csinálni azoknak, akik nem akarják, hogy ez életbe lépjen. Tehát volt arról szó, hogy akár 100 különböző módosító intézményt nyújtanak be, és hát nyilvánvalóan akkor elhúzzák az időt, de volt egy megegyezés a konzervatív és a munkáspárti felsőházi vezetők között, hogy ezt nem teszik, hanem ma megszavazzák, tehát nem akarják befolyásolni ilyen szempontból ezt az egész ügymenetet, és akkor hétfőn visszakerül az alsóházba, és az alsóház második olvasatban megszavazhatja a törvényjavaslatot, amit aztán a királynő elé fognak tárni jóváhagyásra.
És valószínűleg, hogyha visszakerül az alsóház elé ez a javaslat, ismét elfogadják?
Igen. Ez valószínűleg tűnik, hogyha elég nagy arányban, tehát 329-300 arányban, 328-209 arányban szavazták ezeket meg, és azt hiszem, hogy egy politikusnak nem tenne jót, hogyha első olvasatban megszavazza, második olvasatban nem. Bár mondjuk nem pont Nagy-Britanniában, de Egyesült Államokban volt erre példa, John Kerry az iraki háború kapcsán, amikor elnök jelölt volt, akkor azt mondta, hogy ellen szavaztam, miután megszavaztam. Tehát ez azért nem megy, nem valószínű, hogy leszavaznák, és ebben az esetben nagyon nehéz választás elé kerül Boris Johnson. Gyakorlatilag a munkáspárti, aki akar elkényszeríteni azt, hogy vagy lemondjon, mert olyan lehetetlen helyzetbe kerül, ugyanis a hard Brexit elkerülése mellett még az is szerepel, hogyha 19-ig, október 19-ig nem sikerül megállapodni az EU-val, akkor lesz egy EU csúcs, akkor kötelező érvényen halasztást kell kérnie az EU-tól 2020. január 31-ig. Ő viszont azt mondta, hogy akár törik, akár szakad, október 31-én kilép. Ezt nem tudja teljesíteni, tehát magyarul a legfontosabb ígéretét nem tudta teljesíteni, akkor viszont az ő a politikai ígérete, illetve pályafutása kerül a nagyon komoly veszélybe.
Innen folytatjuk. Az aréna mai vendége Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. A hírek után tehát folytatjuk.